Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található a 69. Zsoltárban, 7. verstől a 18. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg a Zsoltárok könyvéből, 69. Zsoltárból Istenünk igéjét. Ne szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek. Uram, seregeknek ura! Ne érj egy alázat miattam azokat, akik hozzád folyamodnak, Izrael Istene. Mert érted vállaltam gyalázatot, érted borítja szégyenpír arcomat. Idegenné lettem testvéreim számára, anyám fiai sem ismernek rám. Mert a házad iránti féltő szeretet emészt, rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Sírtam és böjtel gyötörtem magam, de ez csak gyalázatomra vált. A gyászruhát öltöttem szóbeszédért miatta. Engem szólnak meg a kapuban üldögélők és a borívók nótái. De én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg. Húzd ki a sárból, hogy el ne süllyedjek. Hagy meneküljek meg gyűlölőimtől, az örvénylő vizekből. Ne sodorhasson el a víz árja, ne nyelhessen el a mélység, ne záruljon be fölöttem a kút szája. Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám. Ne rejtsd el orcádat, szolgád elől, bajban vagyok, siess, hallgass meg. Kedves testvérek, Istenünk áldja meg az ő igéjét, szívünk befogadását, gyertek, imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, ami emberi életutunk során vannak helyzetek, amikor szorultságba, bajba jutunk, amikor szükségünk van a Te közbenjárásodra, a Te segítségedre, a Te békességet teremtő szavadra. Add meg nekünk, hogy ne érje szégyen a Te nevedet, akkor, amikor az életünk különböző dolgaiba forgolódunk, és köszönjük azt, hogy ha hátratétel, ha csúfolódás, ha bármi nehézség is ér bennünket, akkor is Te hűséges vagy azokhoz, akik benned bíznak. Kérjük, hogy növeld a mi hitünket, a mi bizalmunkat irántad, és add meg nekünk, hogy most valóban megpihenjünk a Te lábaidnál, és ha bajban vagyunk, ha nyomorúságban vagyunk, ha segítségre van szükségünk, kérünk, hogy jöjj most egészen közel hozzánk, áld meg a mi életünket, gyógyítsd meg a mi szívünket, lelkünket, adj békességet, megnyugvást a mi számunkra, és add, hogy mindent letegyünk most a Te kezedbe. Kérjük tehát, légy jelen közöttünk, szent lelkeddel, és magyarázd ígédet mindnyájunk számára. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található János evangéliumában, a 8. fejezetben az első 11 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét János evangéliumából, a 8. fejezetből az első 11 verset olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Kedves testvérek, a házasságtörő asszony története van előttünk, de igazából nem is egy emberi bűn van előttünk, hanem az örökkévaló Isten kegyelmének a nagysága. Ahol az emberi bűn megsokasodik, ott az Isten kegyelme is bővölködik. Ezt tanítjuk és ezt tartjuk református kegyességünk szerint, hiszen minden megtartatás, minden megújuló élet az a kegyelem által fakadt. Isten tehát keresi az embert, és irgalmas szeretetének az egyik legjobb példája, Jézus Krisztus szeretete, irgalmassága és megbocsátása, amivel ő itt járt a földön, és ami által a tanítását megadta az akkori embereknek, és megadta a mi számunkra is. Mondhatom azt, hogy ez a történet is egyben minden bibliai történet, nem időben lezárt történet. Olyan értelemben igen, hogy akkor történt azon a helyen, azokkal a szereplőkkel, de mégis a történet igazság pontjai, azok minden időben érvényesek. Nézzük meg néhány ilyen főpontot, amelyre párhuzamos valóságképpen a mostani világban is rácsodálkozhatunk, megfigyelhetjük ezek jelenlétét. Egyrészt, ugye mindjárt ez a történet azzal kezdődik, hogy Jézus tanít a templomban, és sokan összegyűlnek. Megmaradt a vonzás azóta is a világban, Jézus tanítása körül. Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük a világot, akkor nem panaszkodhat a kereszténység, hogy nincs tanítvány. És ma is az emberek hallgatják, ma is az emberek olvassák, és ma is az emberek kutatják az Isten igazságait. Van egy vágy, van egy szomjúság, és én hiszem, hogy a testvérek is ebben a szép nyári napon, ebben a melegben is nem véletlenül jöttek el a templomba, hogy itt legyenek, és hallgassák az Isten igéjét, hanem ott van bennünk az a fajta készség, az a fajta nyitottság, amivel keressük az Isten akaratát, és vágyódunk arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Egy ilyen helyzetben, amikor Jézus tanítja a népet, mondhatjuk azt, hogy egy semleges helyzetről van szó, hiszen ő tanít, senkit nem állít a középre, senkinek nem beszél, úgymond, nyilvánvalóan a bűnéről. Nincsen olyan helyzet, amikor valaki megszégyenítve állna ott, hanem Jézus tanítása az, amely a középpontban van, és az emberek figyelme. Ez egy élő kapcsolat. Na most vannak olyanok, akik ezt az élő tanítási kapcsolatot, ennek a pillanatnak a gyönyörűségét és szépségét, amikor az emberek hallgatják Jézus tanítását, és láthatatlanul történik, úgymond, a bűnbocsánat és az emberek közelebb vitele az Istenhez, kegyelmes módon történik mindez. Mondhatjuk azt, hogy titokban. Hát nem így van a mi életünkben, és hát Isten nem állít ki bennünket a középre, és nem pellengérezi ki az életünket, hogy na, mi van veled? Hát, hogy jöttél te ide? Hát nézzük csak meg az életedet, hogy mit csináltál tegnap, vagy tegnap előtt, vagy 2 évvel ezelőtt. Milyen bűneid is voltak? Mesélj csak el. Hát Isten, ugye, ahogy énekeltük, mindent lát, ő előtte nincsen titok, ismeri a mi gondolatainkat is. Ugye ő lenne egyedül méltó arra, hogy egyáltalán az embert megítélhetné és kérdőre vonhatná. Itt azonban látunk egy másik helyzetet, hogy a farizeusok oda visznek valakit, akit éppen akkor értek tetten házasságtörésem, És mindjárt van egy konkrét eset. És Jézus próbára akarják tenni. Ugye Jézus mindig a szeretetről beszélt, Jézus a megbocsátásról beszélt. Igazából Jézus tanításában pont az volt a különleges, hogy ő nem ítélt, hanem az Isten ítéletét hozta közel úgy az emberekhez, hogy közben ott volt benne az irgalmasság. Tehát ha ítélt is, ha azt mondta, hogy igen, ez rossz a te életedben, de azonnal ott volt a kegyelem. És másképpen tanított, mint az írástudók, ahol ugye a paragrafusok érvényesültek a törvény szerint is. Mindenre megvolt a maga kimért büntetés, ez a vétek, ez a büntetés. És hol marad az ember? Hol marad az élethelyzet? Hol marad az, hogy valamilyen szinten hát együttérzéssel nézzünk meg egy emberi sorsot? Hogy hogy jutunk oda, vagy hogy jut el egy másik ember, hogy valami vétek van az ő életében, valami nyilvánvaló bűn, mint például ugye a házasságtörés, és ráadásul még rajta is kapták. Tehát nem arról van szó, hogy hírbe hozták, és nincs bizonyíték, hanem nyilvánvalóan bebizonyosodott, hogy házasságtörést követett el ez az asszony. Tehát nem is az asszonyról van szó igazából, hanem Jézusról, és itt van a képmutatása az igazságban élő embereknek, úgymond az igazságban élő embereknek, hogy önigazultan oda mennek és viszik a bűnest. Hát ez a legkönnyebb. Önigazultan megállni és rámutatni a másikra, hogy mit tett. Ugye nem én vagyok a középpontban, nem az én életem, és egy bűnös ember mellett mindenki igaz tud lenni. Ugye? Mert nem rólunk van szó. Nem minket kaptak rajta. Így abszolút a farizeusok és az írástudók a tisztaság tökéletességével állhattak meg az asszony mellett, mint az isteni igazság képviselői, mint akik az írás szerint most ugye jogos ítéletre várnak Jézustól, és itt van ez az asszony, aki felett most ítélkezni kellene, és ez próbatétel Jézus számára is, és itt jön a másik oldal, amit Jézus világosan látott, hogy az asszony csak eszköz. Az asszony csak eszköz mások kezében. Ez a gonoszságok gonoszsága, hogy valakinek a bűnét arra használjuk föl, hogy valakit félretegyünk az útból. Ugye? Hát Jézus útban volt az ő számukra. Kellett egy precedens, kellett egy eset, amit felhasználnak arra, hogy Jézus törbe csalják, na most mit fog mondani erre, és ezért van ott ez az asszony. Nem is az igazságért, nem is azért, hogy most az Isten ítéletét ugye mérjük ki rá, hanem Jézus, hát téged szeretnénk igazából elkapni. Csak hát ezt nem mondjuk ki. Tehát az asszony kétszeresen áldozat. Először azért áldozat, mert ugye az életében megtörtént ez a bűn, és rajta kapták. Másodszor azért áldozat, mert őt azért viszik Jézushoz, még nagyobb plénum elé, hogy megszégyenítsék, és rajta keresztül Jézust is nehéz helyzetbe hozzák. Hogyha így nézzük, akkor láthatjuk azt, hogy a bűnnek milyen sokszoros következménye van az életünkben, hogy duplán, sőt triplán is áldozatokká válhatunk. Ahogy a koncentrikus körök terjednek ki az ember körül, és ahogy a más emberek bűne még halmozódhat, mint ahogy itt látjuk, hogy a farizeusok az ő igazságuk felmutatása mellett mégiscsak az ő gonoszságukat leplezték az asszony bűnével, és maguk, mint igaz bírók álltak meg. Tehát ebben a helyzetben láthatjuk most ezt az asszonyt, láthatjuk Jézust. Hadd mondjam azt, hogy Isten pont ezekből a helyzetekből akar megszabadítani bennünket, de nem úgy, hogy az igazságot elferdíteni, hanem úgy, hogy az igazságot úgy mutatja föl, hogy mindnyájunk számára érthető, mindnyájunk számára világos, és úgy teszi meg ezt, hogy a vádolónak semmi helye nincs az adott élethelyzetben. a vádlásnak, a vádolónak semmi helye nincs. Olyan megszentelt területté válik ez a pillanat. Mert amikor odavitték ezt az asszonyt, a legerősebb dolog a bűn volt, amit felmutattak, és az, hogy vádoljuk őt. Igaz, ez a dolog, ami megtörtént. Jézus pedig, amikor nem válaszolt mindjárt, hanem ugye a homokba írt, akkor itt valami bölcsességet érezhetünk meg, megérezhetjük azt az együttérzést, amit sokszor a hallgatással tudunk legjobban kifejezni. Nem tudom, hogy tudjuk-e mi ezt gyakorolni. A mindennapok nehéz élethelyzeteiben, amikor ugye azonnal felcsattanhatnánk, amikor azonnal kimondhatnánk egy ítéletet, amikor azonnal tehetnénk valamit, amikor látszólag egyértelmű a helyzet, amikor úgy érezzük, hogy most ez már tényleg sok, és akkor egy kicsit várni. Ugye nem tudjuk, hogy hány perc volt ez, míg ő írt a homokba. De szükség volt erre a várakozásra. Egy kicsit meg kell akasztani a folyamatokat, és meg kell állni, a csendnek is helye van annak, hogy ne mondjunk ki még dolgokat, annak, hogy az Isten bölcsessége megnyilvánuljon, és annak is, hogy azok, akik jönnek felénk, vagy az életünk eseményei, ahogy körbevesznek, akkor legyen időnk alakítani a pillanatot. Nem tudom, hogy észrevettük ezt már az életünkben, hogy sokszor azért rontunk el dolgokat, mert pont ezt a kis szünetet nem alkalmazzuk. Mert utólag mindig mondjuk, hogy ó, hát egy picit, hogyha átgondoltam volna, vagy lett volna egy kicsit bölcsességem, hát mindjárt tudom, hogy mit kell tenni, de sodornak az események. És ami éppen ugye indulati szinten megjelenik az emberbe, legelső gondolat, nem biztos, hogy mindig az a legjobb. Hanem a halk és a szelíd hang, ami megszólal a szívünkben, ami tovább akar bennünket vezetni. Jelen esetben tehát megtörténik ez a szünet. Jézus pedig lehajolt és az ujjával írt a földre. Ugye egyszerű megoldás lett volna, kövezzük meg. Nem? Hát egy házasságtörő asszonyt a mózesi törvény szerint meg lehet kövezni. Jézus pedig azon a földön ír, amin a kövek lapulhatnak. Lehajol, de nem a kőért, hanem ír a homokba. Isten előtt, tehát amikor megállunk, akkor nagyon jó azt is látnunk, hogy az Isten sem úgy cselekszik, mint ahogy a mi vádolóink azt gondolják, és ahogy szeretnék, hogy az Isten cselekedjen. Ez egy más istenkép, amit Jézus felmutat. Ebben az istenképben, amit Jézus közvetít az embereknek, ott van az irgalmasság, ott van a hallgatás is, ott van az idő adása, ott van a kegyelmi pillanatnak a lehetősége. Jézus tehát a homokba ír, és hallgat. Nem mond semmit. Nem tudták. Talán gondolták, hogy most végre elkaptuk. Hát nem tud mit mondani. És amikor még tovább faggatják őt, nem tudjuk, hogy miképpen, de faggatták Jézust, akkor így válaszolt, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Egy egyszerű mondat, ami tényleg eltalálja a lényegét a helyzetnek. Ti vagytok azok, akik vádoljátok ezt az asszonyt. Ti vagytok azok, akik ítéletet hoztok most felette. Hát milyen jogon teszitek ezt? Hát mi van veletek? A ti életetekben minden rendben van? Ti nem követtétek el ezt a bűnt, vagy mást? Vagy ti szemrebbenés nélkül most elítélnétek ezt az asszonyt úgy, és hazamennétek, és békésen lefeküdnétek, és azt mondjátok, hogy jól van, minden, végre megtisztítottunk, megtisztítottuk a gyülekezetet a bűntől, mert mi igazak vagyunk, és a gonoszt végre kiírtottuk. Jézus tehát majd, hogy nem azt az egyszerű példát alkalmazza, hogy ismerjük azt a népi bölcsességet, miközben a másikra mutatsz, a többi újad magad felé mutat. Hogy mi van veled. És ezért az ítélkezés jogát igazából nekünk soha nem szabad magunknak tulajdonítanunk, hanem Istennek kell átadni. Persze vannak élethelyzetek, tudom, hogy az életben dönteni is kell, ítélni is kell, és vannak paragrafusok és törvények a világ szerint, és senki nem fogja akkor megkérdezni, hogyha a világi bíróság elé kell állnunk, hogy és, ha nem mondhatjuk azt, hogy az vesse rá az érem, ugye, az első követ, aki nem vétkezett. Mert most nem ez a tárgya a dolognak. Szokták ezt mondani, ez nem tartozik a tárgyhoz. Mondhatnák ezek az emberek, hogy ez nem tartozik a tárgyhoz, hogy velünk mi van. A világi törvények szerint mi nyugodtan ott maradhatnánk, és mi nyugodtan kövezhetünk, és nyugodtan megtehetjük a dolgainkat, mert mi közünk nekünk ehhez. Ugye? Csak az Isten világossága szerint, ha nézzük és vizsgáljuk az életünket, és hogyha Isten törvénye szerint szeretnénk valakit megítélni, akkor viszont mi is benne vagyunk. Az Isten törvénye előtt te is ott vagy. És az isteni világosságban nem úgy működik a dolog, mint a világi törvények szerint. Hogy nem kaptak rajta, most nem rólam van szó, ez nem az én életem. Hanem ebben a helyzetben mindnyájukra érvényes az, ahogy te ítélsz, ugyanúgy ítélnek meg téged is. És ez az Isten előtti igazságszolgáltatásban érvényes. Amennyi irgalmasságot adtál a másiknak, annyi irgalmasságot fogsz te is visszakapni. Megbocsátó voltál? Annyi bocsátatik meg neked is. Nem voltál megbocsátó? Nem tudtad elengedni a másik vétkét? Annyi engedtetik el neked is. Mi szeretjük az Istenben a bűnbocsátó Istent, a kegyelem Istenét nézni. Hát, hogyha a személyes életünket nézzük, nekünk ez a legjobb, hogy az Isten, a szeretet Isten és a bűnbocsánat Istene, és ezt szeretjük is alkalmazni. De vajon ugyanilyen kedvel alkalmazzuk-e a másik ember irányában is? Élen járunk-e abban, hogy ezt a megbocsátást, ezt a szeretetet közvetítsük? A Jézus Krisztusnak ez a tanítás az, ami most adatik, hogy az vesse rá ugye az első követ, aki bűntelen közületek. Most itt jön el az az igazság pillanata, amikor az embernek önmagával kell szembenéznie. Tehát mi bármit mondhatunk, és bármit tisztára moshatjuk magunkat a külvilág szerint, de a lelkiismeretünk és belső tudásunk szerint már nem tudjuk ezt megtenni. Amikor majd az Isten ítélő széke elé állunk, akkor is hasonló lesz a helyzet. Hát minden száj néma marad. Hát nem lesz az, hogy majd vádoljuk ezt, vagy azt mondjuk, hogy majd ő miatta vagyunk itt, meg... Hát mindenki ez ítélet alatt lesz, és jogosan, és nem lesz ott értelme annak, hogy egymást vádoljuk. Nem lesz ott értelme ennek. És nem leszünk második sorban, meg harmadik sorban, meg nem lesznek az igazak padsorai, meg a bűnösök padsorai. Hát igazából az igazak is bűnösök. Csak megigazulnak Jézus kegyelméből. Mi mindnyájan ott állunk majd, és ugyanarra a kegyelemre szorulunk. És ez az az állapot, ami most itt megnyilvánul ebbe a nehéz helyzetbe, hogy mindnyájan a kegyelemre szorult emberek vagyunk. És semmi különbség nincsen köztem, és a házasságtörő asszony között. Pedig morálisan, vagy hogyha az etikát nézem, ugye, vagy a törvényeket nézem, óriási különbség van kettőnk között. Ugye, hát nem én követtem el a házasságtörést, hanem ő. Jogos lenne az ítéletem, de egyébként semmi különbség nincsen köztem és ő közte. Az Isten ítélő széke előtt én is ugyanúgy elveszett ember vagyok. És amikor ezt átélem, akkor tényleg kiesik a kezemből a kő. Akkor azt érzem, hogy ebben a helyzetben az ítélőszékből ki kell szállnom, és el kell hagynom ezt a helyet. Én nem ítélhetek. És ezt szemlélteti az, hogy elmennek az emberek. mert érzik, hogy ők nem ítélhetnek. Nem tehetik meg azt, amiről eddig bizonyosak voltak, hogy ezt megtehetik, és joguk van hozzá. És egyedül marad Jézus az asszonnyal. Egyedül marad. Ez egy csodálatos kegyelmi pillanat, amikor a vádolók mind elmennek. És az asszony egyedül marad Jézussal. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, gondoljuk el, hogy ott azért nem 10 ember volt, meg nem 20, miközben Jézus tanított a templomban, és senki nem maradt ott. Mindenki elment. És Jézus ugye megkérdezte ezt az asszonyt, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Most mondhatjuk azt, hogy most Jézus azt tette, mintha semmi nem történt volna. Tehát hol marad itt ugye az asszony bűnbánata? Kérte ő a bűnbocsánatot? Megbánta ő azt, amit tett? Ugye hallottuk itt a kimondott szót, hogy Jézus tovább vezette őt, hogy akkor beszélgessünk mégiscsak arról, hogy hogyan jutottál el ide? És mik voltak az okok? Mennyire kegyetlenek tudunk mi lenni, amikor mások bűneit feltárjuk, vagy ott vagyunk, mert mi egy kicsit beleváljuk még mélyebbre, ugye, hogy akkor nézzük már, meg boncolgassuk már egy kicsit. Én úgy gondolom, hogy Jézus egyrészt látta az asszonynak a helyzetét, és mindent tudott, az asszony is mindent tudott. Ők ott ketten akkor a lelki világosságban voltak, hogy szavak nélkül is értették és tudták, hogy mi történik. És nem volt szükség további boncolgatásra. Nem volt szükség tovább arra, hogy még terheket tegyünk, úgymond a bűnös emberre. Hanem itt igazából arra van szükség, hogy feloldozzunk. Nem tudom, hogy mi gyorsak vagyunk-e arra, hogy feloldozzunk embereket, akiket feloldozhatunk. Vagy pedig szeretjük még őket egy kicsit a cellába tartogatni. Majd, ha eljön az ideje, majd, ha ő ezt mondja, vagy majd, ha ő azt mondja, majd a cselekedetei alapján meglátjuk, hogy megérdemli-e. Itt az Isten kegyelme úgy tűnik, mintha tékozló lenne, mert látszólag ugye egy bűnben sodródó ember, akiről még az sem biztos, hogy ő most tényleg megbánta ezt. Vagy hogy mi lesz későbbiekben. Az ő számára megadja az újbóli lehetőséget. Az újrakezdés helyzetét. Mert ezt az embert, mostantól kezdve erre az emberre nem fognak újra mutogatni az utcán. Ugye mi a legnagyobb veszély? Hogy utána hiába is történik meg bármiféle kiigazítás vagy kegyelem. Hát azért az emberek csak tudni fogják, nem? Hát nem az a legrosszabb, amikor a sutyorognak az utca végén? Vagy összenéznek, vagy egy szemnézésből, egy pillantásból tudjuk, hogy miről van szó? Az ítéletben ez is benne van. De erre az asszonyra ez az ítélet már nem vonatkozik. Mert ha az emberek ránéznek, saját magukat fogják látni. És lehet, hogy az emberek inkább lesütik a szemüket. Mert akik ott voltak, azok emlékezni fognak saját magukra, amiért elmentek. És mit kellett volna tennünk azoknak az embereknek, akik elmentek? Tudom, hogy ez túl illuzórikus, és túl szép lett volna, hogy ők is ott maradnak, és feloldozást kérnek Jézustól. Mert igazából akkor lett volna teljes a történet. Ők elmentek, a sötétségben akartak maradni, viszont az asszony nem ment el, és ott maradt a világosságban. Ez az, amiért Jézus hirdette a kegyelmet az ő számára. Mert ő ott maradt. Ez volt a hit cselekedete. Alatta maradni az Isten világosságának, egy adott helyzetben nem mentegetőzött, nem mondta, de Uram, ez úgy történt, hogy... És nem kezdte el mentegetni magát, a többiek pedig mind megmentették magukat, és elmentek. Ezért hirdette Krisztus a megbocsátást és a kegyelmet az ő számára, mert ott maradt. És ez az, amit az életünkben is alkalmaznunk kell. Isten nem abban gyönyörködik, hogy tételesen soroljuk fel a bűneinket, meg mások bűnét is, és most csináljunk egy hatalmas nagy vádiratot, hanem abban, hogy ott maradunk az ő jelenlétében. És ő tudja a mi dolgainkat, és kihoz bennünket, és megtisztít egy egyszerű mondattal, azzal, hogy az Isten kegyelme árad a mi életünk, és megtörténik velünk, hogy feloldoz bennünket az Isten. Ezek alól, a cselekedeti terhek alól, gondolati terhek alól. Mert minden bűnnek van egy láthatatlan története. Mert nem akkor kezdődik, amikor megtörténik, hanem vannak előzményei. A lelkünkben hordozunk bizonyos készségeket, tulajdonságokat, gyengeségeket, és azokra is megoldás kell. Hát nem elég kitépni ugye a gazt, de hogy ott marad a gyökere, ugyanúgy ki fog nőni megint. És Jézus, amikor kegyelmet és bocsánatot hirdet ennek az asszonynak, akkor én úgy érzem, hogy a lelkéből írtja ki mindazt ebben a pillanatban, ami idáig juttatta őt. És a legfontosabb az, hogy miközben kegyelmet hirdet neki, bíztatja őt arra, és felmutatja annak a lehetőségét, hogy és mostantól fogva többé ne védkezz. Tehát ez lehet, hogy megtarthatatlannak tűnik. Hát ugye mindig védkezünk. De ott van ez a gyógyító, felhatalmazó mondat, hogy többé ne védkezz, ebben benne van az, hogy az én kegyelmem által van lehetőséged elkerülni ugyanezt, hogy még egyszer nem jutsz ide. Hidd el, és alkalmazd az életedben. Mostantól fogva többé ne védkezz, ez olyan, mint amikor valakit felhatalmaznak arra, amire eddig képtelen volt. És felhatalmazzuk arra, hogy mostantól kezdve te ezt meg tudod tenni. Hidd el. Ne félj tőle. Mostantól többé ne védkezz, ez nem egy elvárás, amit úgysem tudsz teljesíteni, hanem egy felhatalmazás arra, hogy azt fogod megtenni, amit eddig nem tudtál. De az én kegyelmem által és feloldozásom által meg tudod tenni. Mert ez az asszony annyi szeretetet kapott, olyan helyzetbe került most már az Istennel, hogy ott lesz benne az Isten látása, kegyelme, és előtte lesz mindaz, ami megtörtént, és ez meg fogja őrizni a következő élethelyzetben, hogy még egyszer eljusson ide. Mert ha mi szeretetet kapunk az Istentől, és kegyelmet, és bűnbocsánatot, itt jön az értelme az úrvacsorának. Ha csak az az értelme az úrvacsorának, hogy eljövünk, ugye egyrészt közösségben vagyunk a Krisztussal, letesszük előtte a bűneinket, és megtisztulunk, eljövünk, és vesszük a kegyelmet Jézustól, akkor ez nem azért van, hogy ugye ami a múltban volt, azt megtisztítottuk, és utána majd megint, ami lesz a jövőben, azt megint elhoztuk. Hanem amikor a kegyelmet kapjuk, és felhatalmazunk, hirdetjük a bűnbocsánatot, akkor ezt is hirdetjük, hogy mostantól kezdve te többé ne védkezz. Mert amit most megkaptál, az felhatalmaz téged arra, hogy ennek fényében te nem vagy most már alávetett ember a saját bűnödnek, a saját gyengeségednek, a saját hibádnak. Uralkodhatsz felette. Ezt nyilvánítjuk ki az Isten kegyelme kapcsán. Nem az, hogy én megint függő helyzetben vagyok, Uram, mert vétkeztem, és valószínűleg holnap is vétkezni fogok, meg holnap után is, és megint, Uram, hát el kell, hogy jöjjek, hát meg kell, hogy bánjam. Ez egy tehetetlen helyzet lenne, ami újból és újból maga alá gyűri az embert. De az Isten kegyelme pont azt mondja, hogy Jézus Krisztusban szabadok vagytok a bűneitektől, mindattól, ami eddig sodort és vitt benneteket, hogy többé ne kerüljetek kényszerhelyzetekbe, hogy többé ne bántsátok meg a körülöttetek élő embereket, hogy tudjatok másképp járni. Hát ez a lényeg a szabadításnak, a kegyelemnek, hogy szabad vagy most már a jóra, és ezt hidd is el. Tehát ennek az asszonynak a bűnbocsánata ezt foglalja magába. És a mi bűnbocsánatunk is ezt kell, hogy magába foglalja. Ez a teljes átélése mindannak. És itt már mi van a középpontban? Nem is a bűn, hanem az ember. És ezt kell megértenünk. Amikor Jézus Krisztus a bűnről beszél, soha nem a bűn teszi a középpontba. Mi lehet, hogy egy kicsit hangsúlyátolódásban vagyunk, hogy mindig azt érzük, hogy a bűn van a középpontban. Nem. Az ember van a középpontban, hogy megszabaduljon, és szabad legyen. A bűn csak azért van, mert az az, ami köt. Azt kell elvágni. De nem az van a középpontban. És nem az a lényege a vallás gyakorlásának, vagy az Isten előtti megállásnak, hogy a bűneink legyenek a középpontban, hanem az, hogy mi magunk szabadulásra jussunk erre a kegyelmi állapotba. És ezért, aki másoknak vétkét hozza, vagy másokat vádol, vagy mások felett ítélkezik az Isten előtt, vagy másoknak nem tud megbocsátani, óriási tévedésben van. Végzetes tévedésben van, miközben az Isten elé járul. Óriási hibákat követ el, és saját maga sem szabadul meg, és ördögi körben van. Nem éri el azt a célt, amiért az Isten tisztelet történik. És nem tud eljutni arra a pontra. Olyan lesz, mint azok az emberek, akik oda mentek és elmentek haza. És mi történt az ő életükben? Semmi nem történt. Tükörben néztek, és megijedtek, és hazamentek. Majd valószínűleg visszamennek megint a templomba, de minden maradt ugyanúgy. És a szembenézés elmaradt. Az Isten kegyelmének átélése, mert nem értették meg, hogy mi történik, csak elmenekültek. Isten óvjon meg bennünket, hogy mi is ebbe a helyzetbe kerüljünk, hogy látjuk, megijedünk, elmegyünk, nem értjük, nem éljük át. Hát átélhetnénk. És át is kell, hogy éljük. Akkor jutunk el. Abba a helyzetben, amiben ez a parázna asszony eljutott. Ez az üdvösség. Ez a boldogság állapota. Hogy az Isten kegyelme megtartotta őt. Adja meg Isten, hogy ez a mi életünkben is bármikor megtörténjen. És ezt világosan lássuk, ezt szeretném aláhúzni. Hogy ugyanez, ami erre a bűnös asszonyra érvényes volt, ez ránk is érvényes. Ez egy időben megtörtént történet, de időtlen. Minden időben az Isten igazsága így működik. És ez ránk is vonatkozik. Így éljünk emberi kapcsolatainkat is ennek fényében, és saját magunkat se ítéljük, hanem menjünk az örökké való elé, aki igazán ítél, ahol van feloldozás is. Isten adja meg, hogy ezt tudjuk átélni és alkalmazni az életünkben. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Örökké való Istenünk, sokszor elmegyünk, amikor maradni kellene. Félünk a Te jelenlétedben maradni, pedig ott van a megoldás. Hogy másokra mutatunk, hogy másokat viszünk Te hozzád, másokért cselekszünk, vagy mások ellen cselekszünk. Lehet, hogy teljes joggal és az igazság minden erejét felhasználva, és közben mi maradunk a sötétségben, mi nem szabadultunk meg. Tele vagyunk mások vétkeinek az ismeretével, számontartásával, közben pedig saját életünk sincs megoldva. Kérjük tehát a Te jóságos szeretetedet, hogy add meg, hogy világosságodban maradjunk most és az elkövetkezendő időben is. Hogy mindig készek legyünk és készségesek legyünk meglátni Téged, aki csendben vagy az életünk pillanataiban, és újjával és újaddal a földre írsz, arra a földre, amelyen mi élünk, amely tanú arra, amit mi cselekszünk. Köszönjük azt, hogy ebben a történetben megláthattuk a Te szereteted nagyságát, a Te kegyelmednek gazdagságát, hogy még egy abszolút lecsúszott embert is, akit már mindenki megvet, azt is fel tudsz úgy emelni, hogy minden száj néma marad, és senki sem vádolhatja őt. Urunk Istenünk, emelj fel bennünket is. Látod, hogy nekünk is erre a kegyelemre van szükségünk. Hát, hogy őszinték legyünk veled, és úgy jöjjünk most életünkkel te hozzád. Gyógyíts, szabadíts bennünket, és hirdesd mi számunkra is a te kegyelmedet. Tisztítsd meg a lelkünket, és hát, hogy soha többé nem utogassunk a másikra, és nem mondjuk azt, de ő, és ne legyen akadály a mi életünkben mindaz, amit te most felfedsz. Kérünk betegeinkért, te légy az ő gyógyítójuk, légy gyülekezetünkkel, hallgass meg most pedig csendben elmondott imádságainkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod a mi kéréseinket. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen.